Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a vasárnapi istentiszteletben a keresztség sákramentumában részesült Hartyányi Petra testvérünk, aki így a legfrissebb, legújabb gyülekezeti tagunkként köszönhetünk. Természetesen ő még gyerekként gyülekezeti tag, majd ha felnő, konfirmál, és ha betölti 18. életévét, akkor teljes jogú választói joggal rendelkező egyháztagunk lesz majd, ha Isten is úgy akarja, hogy itt legyen. Reméljük, hogy ebben a mozgó világban ő itt fog még bennünket gazdagítani, és természetesen a családot. Kérjük Isten áldását, hogy nevelje a szülők és a keresztszülők és a család nevelésében pedig ott legyen áldásként, hogy egyházunknak, népünknek, nemzetünknek és Isten országának polgárává, örömteli polgárává nevelkedhessen Petra. Isten áldjon meg titeket, Isten áldjon meg őt. Gyertek, imádkozzunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked ezt a vasárnapot, szeretnénk megállni előtted úgy, hogy megnyitjuk szíveinket, és abban ott van a hála, és hogyha nincsen olyan kristály tisztán előttünk, vagy legelső helyen ez a hála, akkor arra kérünk, hogy mutasd meg magadat nekünk, ismerhessük fel a te szent igédből azt, hogy a mi életünknek mi a legfontosabb szükségszerűsége, és azt te tudd betölteni, hogy mi valóban boldogok lehessünk ezen a földön. Kérlek, Uram, hogy így áld meg a mai Isten tiszteletet, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját, megtartóját Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a második korintusi levél harmadik fejezetének 18. versében. A második Pál apostol által írt korintusi levél harmadik fejezetének 18. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen. Kedves testvérek, aki vasárnapról vasárnapra követi az Isten tiszteleteinknek a menetét, az nem fogja magát meglepve érezni, amikor azt mondom, hogy tovább folytatjuk a tékozló fiú történetét. A Lukács evangéliumának egy nagyon eklatáns és különleges része, de nem csak az, hanem egyfajta eszenciája is annak, amit az életről és az abban önmagát kijelentő Istenről tudnunk kell, és azt is elmondja nekünk, hogy hogyan találhatunk ebben a világban magunkra, hogyan lehet Jézus azt szeretni, hogy hogyan lehet az elveszettből megtalált, hogyan érkezhetünk haza. Folytatjuk, és előre elmondom, hogy még két rész lesz a mai kívül. Mindenféleképpen majd át kell gondolnunk, és újra kell értelmeznünk a reménységet. Tehát az újra értelmezett reménységről a jövő héten beszélünk, és mindenféleképpen beszélnünk kell arról, hogy mi ennek a célja, vagyis a lakomáról, amire hivatalos a két fiú. Ezt a kettőt azonban meg kell, hogy előzze a gyakorlatilag lezárása annak az elmúlt két alkalomnak, amelyet azért vettünk magunk elé, hogy magunkra ismerjünk. Ugye, aki nem volt itt, vagy nem tudott még erről, hogy egy picit tudjon kapcsolódni a dologhoz, arról volt szó, hogy Jézus elmond egy példázatot, aminek a célja nagyon fontos, a tékozló fiú példázatáról van szó, az Lukács evangélium a 15. fejezetében, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a tékozló fiú példázata elsősorban, természetesen a tékozló fiú egy nagyon fontos része ennek a példázatnak, de a környezet, amiben megszólal ez a példázat, az utal arra, hogy ez nem konkrétan a tékozló fiúknak szól csak, illetve elsősorban nem nekik, hanem azoknak az egyház tagoknak, farizeusoknak, írástudóknak és írást követőknek, akik Jézus körül vannak, és akik méltatlankodnak, akik haragszanak azért, hogy Jézushoz mennek a bűnösök. Azt olvassuk ugye Lukács evangéliumában, ebben a részben, a 15. fejezetben, hogy vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt, a farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak. És Jézus nekik mondja a példázatot, amiben összegezve tulajdonképpen két életutat látunk, pontosabban a fiatalabbik fiú életútját is látjuk, az idősebbik testvérnek viszont a helyzetéről kapunk egy nagyon szép képet, amiben benne van az idősebbik testvér egész életútja. Fiatalabbik fiú, aki elmegy, és eldorbézolja a vagyonát, és ráébred arra, hogy elveszett, mert halottnak akarta tekinteni az apját, és így önmaga is elveszetté vált, és vissza akar térni saját elhatározásából a szülői házba, és tervet készít arra, hogy hogyan fog boldogulni immáron ezzel is. A fiatalabbik fiú esete egyértelmű, gyakorlatilag szinte a legegyértelműbb, az idősebbik fiúnak viszont a helyzetét muszáj elemeznünk, mert olyan könnyen nem érthető. És az elmúlt időszak elemzéseiből remélem mindenkinek a szívében megvilágosodott az, hogy az idősebbik fiú az ugyanolyan elveszett, mint a fiatalabbik. A boldogságkeresés két útjáról volt szó, az egyik a deviánsabb magatartás formákat, a szabadosabb, a liberálisabb magatartás formákat követő boldogságkeresés, a másik a konzervatív, a szabályokat betartani akaró és az ezáltal boldogulni akaró boldogságkeresés. Aki ott van az atya házában, ott van az atya házában, és nem boldog. Ott van az Isten mellett, és nem boldog. Kicsit mondom másképp, minden vasárnap ott van a templomban, minden vasárnap hallgatja az igehirdetést, vagy elmegy misére, és nem boldog. És erről kell beszélnünk egy picit, miért van ez, azt elmondtuk a múltkor, a fiatalabbik fiú teljes mértékben tudja, hogy kiesett a kegyelemből, tudja, hogy eltévedt, tudja, hogy elveszett. Az idősebbik testvér ebben nem biztos. Pontosabban, amikor rájön arra, hogy valami nincs rendben, akkor ha a szívébe és a lelkének a mélyére nézünk, akkor azt találjuk, hogy igazából az idősebbik fiúk is, hogy elmondtuk ezt a múlt vasárnap, nincsenek meggyőződve arról, hogy az apa, az szereti őket. Azt mondja az idősebbik fiú, nekem sose rendeztél ünnepséget. Vádolja az apát, vádolja az atyát, és vádolja a környezetét, és elmondtuk azt is, hogy aki ezt megtalálja magában, tehát annak egyik jele az, hogy haragudni fog. Haragudni fog vagy az Istenre, vagy haragudni fog, hogyha ott picit, és ez két feltétel, ha úgy érzi, hogy ő mindent tényleg megtett, tehát legmélyében meg van győződve a szívének, hogy ő tényleg mindent megtett, akkor az Istenre haragszik, mondván, hogy neki jár na egy jobb élet, ha pedig belül önvizsgálata során kiderül számára, hogy azért csak nem tett mindent meg, csak vannak neki is hibái, akkor önpusztító módon haragudni fog magára. Tehát a harag az egyik jele annak, hogy nem hisszük el, hogy az Atya szeret bennünket. Ennek a meggyőződésnek nem csak a harag az egyik jele. Tehát, ha észreveszünk magunkban a haragot, akkor már közelíthetünk afelé, hogy mi is kicsit az idősebbik fiú cipőjébe léptünk. Mi is idősebbik fiak vagyunk. Magyarul lehet, hogy nem hisszük el, hogy az Isten szeret, feltétel nélkül. Van egy másik jele is ennek, vagyis hát több jele van, ha megvizsgáljuk az életünket, de egy nagyon fontos jelét még hadd említsem meg, az imádság. Abban az esetben, hogyha így látjuk az életünket, tehát úgy érezzük, hogy nem kaptunk meg Istentől mindent, amit megérdemelnénk, vagy így, vagy úgy, valamiért nem vagyunk erre, vagy alkalmasak, vagy ő nem szeret bennünket, akkor ez látszik az imádságainkban. Amikor imádkozunk valamiért, és ez az imádság nem teljesül. Nem meghallgatott imádsággal szembesülünk, tehát én feltártam az Isten elé az imáimat, és az imádságra nem kaptam választ, akkor ugyanúgy elkezd bennünk motoszkálni az, hogy vagy azért nem kaptuk ezt meg, mert nem élünk rendesen, nem élünk elég rendesen, vagy azért nem kaptuk meg, mert nem vagyunk elég jók valamilyen téren. A másik dolog, amit az ember ilyenkor mindig gondol, hogy hát nem is nagyon érdemes imádkozni. És egy kicsit ilyen egyhangúvá, kicsit ilyen felületessé és ilyen kongóvá válnak az imádságaink. A másik jel az imádság területe mellett, amikor kommunikációba lépünk egymással és kapunk egy kritikát. Valaki megfogalmaz egy kritikát felénk, és ha azt vesszük észre, hogy ez a kritika nem csupán fáj, mert az hazudik, aki azt mondja, hogy ő szereti a kritikát, ezt senki nem szereti. Tudjuk különböző féleképpen viselni a kritikát. Jól vagy kevésbé jól. De hogyha valaki kap egy kritikát, és az nem csupán fáj, hanem gyakorlatilag összerombolja az életét. Romba dönt mindent. Az azért van, mert az életünk, és az életünkben az Istenről alkotott kép, az túl absztrakt. Nem a valóságot tükrözi. Valahol van egy Isten képünk, ami távol van tőlünk. Kialakítottunk egy Isten képet, és ez nem járja át eléggé az életünket. Nem a miénk egészen belül. Ezért, mivel nincsen az Isten az életünket átjáró módon benne az életünkben, ezért szükségünk van folyamatosan ilyen pozitív megerősítésekre. Jó, mondjuk a pedagógia azt mondja, hogy a leghasznosabb nevelő eszköz az a pozitív megerősítés, de mi már elméletileg nem vagyunk gyerekek, hanem idősebbik fiúk vagyunk, akik talán még az apától is jobban tudjuk, hogy mi a kötelessége egy családfőnek, mi a kötelessége egy Istennek. Ezért, amikor így gondolkodunk, akkor pozitív megerősítésekre van szükségünk. És aztán, és ez a harmadik jel, amiből rögtön látjuk, hogy az idősebbik fiúnak a cipőjében járunk, ez a bűntudat. Nem mint hogyha a bűntudatra nem lenne szükség, de ha ez a bűntudat feloldhatatlan, és gondoljuk végig, hogy ilyen-e a miénk. Feloldhatatlan bűntudat kínosz bennünket, És amikor elkövetünk egy hibát, vagy elkövetünk egy helytelen cselekedetet, egy vétket, vagy egy bűnt, akkor a bűnbánat után, mikor már úgy meg is bántuk azt, amit tettünk, még mindig hosszú ideig kínoz bennünket a bűntudat. Nem tudunk szabadulni tőle, azért, mert nem vagyunk biztosak benne, hogy elég mély-e a bűnbánatunk. Elég mélyen átéreztük, és elég mélyen megbántuk-e a bűnt, és ez most nekem elég jó-e, én magamnak elég mélyen megbántam a bűnömet, vagy ez az Istennek elég mély bűnbánat-e? Az Isten, aki a lelkeket vizsgálja, aki a vesékig hatol, aki úgy lát bennünket a lélek és az ige által, hogy elválasztja a húst a csonttól, az vajon elég jónak tartja az én bűnbánatomat? Hát, ilyen jelek, hogyha ezek, ilyen jelekre ha figyelünk, akkor azt megállapíthatjuk, vagy észrevehetjük, hogy most hova tartozunk. Idősebbik fiúk vagyunk-e, vagy nem. Nem ez a jellemző ránk. Az idősebbik testvérek lehet, hogy imádkoznak, sőt, lehet, hogy nagyon sokat imádkoznak. Lehet, hogy van elég rendszeres, elég sokrétű ima életük, de nincsen benne a rácsodálkozás az Istenre. Nincsen benne intimitás. Egy intim kapcsolat az Úrral. Nincsen örömteli dialógus. Tehát nem egy örömteli párbeszéd folyik az imádságban, hanem valami más. Ezt úgy lehetne apostrofálni, hogy gondoljunk háromféle kommunikációra. Gondoljunk arra, hogy van egy üzleti partnerünk, van egy valaki, akivel üzletelünk, jó ismerősünk, és elég sokat, és elég mélyen, mély üzleti kapcsolatban vagyunk vele. Aztán gondoljuk arra, hogy van egy barátunk, baráttal folytatott párbeszéd, egy jó barát, és gondoljunk arra, hogy van egy szerelmünk, aki a szívünk legmélyén lakik. És vegyük magunk elé, hogy hogyan beszélgetnénk velük. Az üzleti partnerrel az ember célorientáltan társalog. Megbeszéljük, hogy ezt és ezt az üzletet mikor, hogyan, milyen módon fogjuk végrehajtani, én mit adok, ő mit ad nekem. Nem fogunk másról beszélgetni, de esetleg alkalmanként érintjük, néha érintünk dolgokat, de alapvetően egy üzlettársi megbeszélés célorientált és az üzletre központosít. A baráttal másképp beszélünk, a barát előtt már feltárjuk magunkat. Minél mélyebb egy barátság, annál mélyebben fel tudja tárni az ember a barát előtt önmagát. Presbiter testvérek jelen vannak, nem tudom, emlékszünk-e arra, amikor átvettük presbiteri bibliórán a Céltudatos Élet című könyvnek azt a fejezetét, ami arról szól, hogy Isten az én barátom. Voltak ilyen-olyan felháborodások, hogy lehet azt mondani az Istenről, hogy ő az én barátom. Nem fér bele az Isten képünkbe. Pedig nagyon egyszerű úton jutunk el idáig, Jézus azt mondja, hogy nem mondod a többé titeket szolgáknak, mert a barátaim vagytok. Barátaimnak mondalak titeket. És hát Jézus pedig az Isten volt, ezt ugye tudjuk, legalábbis ha református keresztények vagyunk, akkor ez az alaptételünk, egyik legfontosabb alaptételünk. Tehát Isten nekünk barátunk akar lenni, és hogyha egy barátságról beszélek, akkor talán még van olyan, hogy igaz barátság, vagy mély barátság. De amikor a szerelmünkkel beszélgetünk, amikor a szerelmet éljük meg, Emlékszünk még? Nem sokára házasság hete lesz, ez a február 2. hete. Ilyenkor országosan mindig több program szerveződik a házasságok körül, és ugye azért mondom, hogy emlékszünk még, mert emlékezzünk. Annyira jó látni, hogy 20-30-40 év után is tudnak férjek és feleségek szerelmesek lenni egymásba. És nem egy másba, hanem egymásba. Ha esetleg egy picit ennek érezzük a hiányát, akkor emlékezzünk rá. Mert amikor az ember szerelmesével beszélget, akkor ugye mit érzünk? Azt érezzük, hogy el akarjuk neki mondani azt, hogy miért szeretjük. Hogy mi az, amit szépnek látunk benne. Ezért és ezért ezt és ezt látom benned, és ezért ebben a költők például erről ódákat tudnak zengeni. De egy egyszerű ember is nagyon szép egy mondatban el tudja mondani, vagy egyszerű mondatban, hogy a szerelmében, férjében, feleségében reménység szerint mit lát? Szépet. Minél nagyobb, minél mélyebb a kapcsolat, annál intimebb, annál személyesebb, és annál erősebben benne van a másiknak a magasztalása. Magasztaljuk a másikat. És ugye ez is egy jel. Ha a rendszeres ima életeink, általában az idősebb testvérek ima élete nagyon fegyelmezett, de többnyire saját kéréseikre összpontosítanak, felsorolják imáikban azt, amit fontosnak tartanak, hogy meglegyen, és nagyon sokszor hiányzik belőle a spontaneitás, az, hogy gyönyörködöm és dicsőítem az Istent ebben a kapcsolatban. Számos idősebb testvérnek látványos ima élete mellett nincsen igazából privát ima élete. Belső ima élete, és ez akkor változik talán meg, amikor valami félre siklik, az én életemben is így történt, akkor változott meg az ima életem, már lelkészként, amikor az életemnek komoly próbáit kellett átélnem. Addig látványosan tud az ember imádkozni, hiszen naponta tesszük, hetente többször is lelkészek közösségben, gyakorlatilag mi imádkozunk mindenki helyett. És ez nagyon szép is, és látványos is tud lenni, és a megtanult kategóriákban még a dicsőítés is benne van. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, dicsőítünk azért, mert itt tanultuk, hogy ezzel kell kezdeni az imádságot. De hiányzik belőle nagyon sokszor az intimitás, és emögött nincsen személyes belső ima élet. Mert az imáinkkal mi idősebb testvérek gyakran csak a körülményeinket akarjuk kontrollálni. Szeretnénk kézben tartani és kontrollálni azt, hogy mi zajlik körülöttünk, mi történik velünk, mi történik a másikkal, még néha ez is. Sokszor ima kommandók is ezért történnek, mert ez már nem a mi gyülekezeti szféránk, kultúránkban, de azért mégiscsak ilyenfajta életben is fel lehet lelni az idősebb testvér lelkületét. Ez felekezettől független. Ne gondoljuk azt, hogy az idősebb testvér lelkülete csak tradicionális gyülekezetekben van meg. Megvan ez minden gyülekezetben, karizmatikusban is egyaránt. Miért fontos tudnunk, és ezzel ezt a mai részt foglaljuk össze és zárjuk le. Miért kell tudnunk? Miért kell tudnunk azt, hogy van idősebb testvérű lelkület? Azért, mert Jézus úgy mondja el ezt az egészet, ezt az egész példázatot és ezt az egész helyzetet a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy egyértelműen látszik belőle, hogy ez a fajta magatartás épp olyan elveszett, és épp olyan romboló, épp olyan destruktív, mint a fiatalabbik fiú elveszett állapota. Mert az idősebb testvérnek pontosan ugyanolyan szüksége van arra, hogy tükörben nézzen, és a tükörben meglássa önmagát. Azt mondja a korintusi levélben Pál apostol, miközben pedig fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át. Tükörbe kell néznünk. Mégpedig a Jézus Krisztus által tartott tükörbe. Fedetlen arccal. Vagyis vegyük le a maszkjainkat. Vegyük észre, hogy szükségünk van rá. Nekünk szánta Jézus ezt a példázatot. Meg kell látnunk magunkat benne, azért, hogy meg tudjunk változni. Szemléljük magunkat, és formálódunk. Formálódunk az Úr lelke által. Formálódunk, mert látunk. Lássunk, hogy formálódjunk. Az idősebbik testvér nem így látta magát. A kisebbik fiú az látta, az tudta, az észrevette rögtön, hogy eltávolodott. De a nagyobbik testvér nem vette észre. Nem látta meg, és ezért annyira veszélyes a nagyobbik testvér helyzete. Az idősebbik testvérek nem könyörögnek Istenhez azért, hogy az állapotukból kigyógyuljanak. Nem könyörögnek azért, hogy gyógyítsa meg őket a lélek. Ugye, mit mond Jézus? A betegeknek van szükségük orvosra. Meg kell látni a betegségeinket. Aki úgy gondolja magáról, hogy nem beteg, az nem megy orvoshoz. És akkor nem lesz áldott orvosa az Úr Jézus Krisztus. Tudni kell a fiatalabbik testvéreknek is természetesen, mert amikor megnézzük az idősebbik testvért így egy kicsit mélyebben, akkor kicsit talán megértjük, hogy miért is ment el a fiatalabbik testvér otthonról. Miért ment el a fiatalabbik? Benne van az idősebbik is biztos. Az ő jelenléte. Ma sokan elhagyják az egyházat, mert azt látják, hogy tele van idősebb testvérrel. Arra jutnak, hogy a vallás, az egyház rendkívül sok bajt okoz a világban. A vallás a forrása sok feszültségnek, sok konfliktusnak, terrorizmusnak, lelki terroroknak, kicsiben és nagyban. És mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy ez így is van. Bizony, az idősebbik testvérek haragosak, felsőbbrendűek, és a bizonytalanságukból, a félelmükből fakadó üresség egy rossz lelkiismeretet, és a rossz lelkiismerettől, szorongástól vezérelt lelkiséget, spiritualitást eredményeznek a közösségben. És egy ilyen szorongástól vezérelt vak tömeg, az bizony okozhat nagyon sok társadalmi feszültséget, lehet oka háborúknak, egyenlőtlenségnek, erőszaknak, és akik hátat fordítanak a vallásnak, gyakran így látják a keresztényeket. Hogy de sokszor hallom azt, hogy én hiszek Istenben, nem kell nekem ahhoz templomba járni, hiszen akik ott vannak, azok egyáltalán nem különbek, mint én. És aztán ne is beszéljünk a sok vallásról, aminek a nevében öldöklünk, és hogyha annyi pénzem lenne, ahányszor hallottam azt, hogy és akkor mi van a keresztes háborúkkal, amiket 500 évvel ezelőtt, vagy 600-800 évvel ezelőtt vívtak, meg amiket most vívnak, nagyhatalmi politikai érdekek mentén, és azt mondják, hogy a kereszténység az is csak egy vallás. Egy tipikus reakciót látok ebben, és nem kell ehhez messze mennem, ez Cegléden pontosan ugyanígy jelen van a nagy tömegekben. De Jézus erre azt feleli, hogy ez nem így van. A kereszténység nem egy vallás. Az evangélium más. Az evangélium arra hív, hogy hagyjuk hátra a fiatalabbik fiúként élt életünket, annak a feslettségét, annak a devianciáját, és térjünk vissza Istenhez. De abban viszont kevesebben látnak bele, hogy ugyanez a szó szólítja meg a moralizáló idősebbik testvért is. Elutasítja ezt a mentalitást. És azt mondja neki, hogy hagyj föl az eltévedett, eltávolodott állapotottól, és térj vissza az atya szeretetébe. A nagyvárosok tele vannak fiatalabbik testvérekkel, akik az idősebbik testvérektől menekültek el. Ez valahol úgy történik, hogy a fiatal srác vagy lány, aki még talán gyülekezetbe is jár, mert a apuka, a nagymama, a nagyapa elvitte, és egész jó közösségnek véli, tartja, akár presbiter gyermek is lehet, az egyházat, aztán elmegy egyetemre, Budapestre, és azt látja, hogy hát itt vannak olyan emberek, akik kicsit liberálisabban viszonyulnak az alkoholhoz, a droghoz, a bulikhoz, a szexualitáshoz. És ezek az emberek egyáltalán nem olyan rosszak, mint amilyennek lefestették neki őket. Mint amilyennek mi így az egyházban vagy otthon a családban elmondjuk a gyermekeinknek, hogy vigyázz, mert az ilyen. Nem, ezek az emberek kedvesek, nyitottak, barátságosak. Aztán hazamegy és elmondja, hogy hát én találkoztam a nagyvárosban olyanokkal, akik ezeket a törvényeket másképpen értelmezik, kicsit lazábban, liberálisabban, és mégsem olyan rossz emberek. Jó emberek. És erre az első lendületből, visszakézből kap egy pofont. Apától, vagy anyától, vagy lélekben a gyülekezettől, és azt mondja, hogy te közösséget válasz ezekkel. Vigyázz, mert te is olyan leszel, el fogsz veszni, pokolra fogsz jutni. És amikor ilyen agresszív, majdnem mondtam azt, hogy bigott visszajelzést kap, akkor elkezd távolodni, mert az nem annyira vonzó, mint az a másik. És elmenekül. Elmenekül az ítélettől. A fiatalabbik testvérek gyakran gondolják azt, hogy az idősebbik testvér mentalitása, az idősebbik testvér kommunikációja az egyenlő az egyházzal. Annak kell lenni az egyháznak. Nagyon sokan mesélnek új gyülekezetet alapítók közül, reformátusok is vannak, Gazdagrétről, Káposztás megyeri gyülekezetről beszélek, akik alapítottak egy gyülekezetet, és akkor megkérdezték tőlük, hogy hát kik járnak a ti gyülekezetetekbe, azt gondolnánk, hogy csupa fiatalabbik testvér, csupa tékozló fiú, aki elment a nagyvárosba, és valahol talált valami menedéket. És esetleg egy-két régi motoros, mondjuk Erdélyből vagy Szatmárból Budapestre települt család, aki ugyanúgy, ahogy ott elment a templomba minden vasárnap, elmegy majd az új templomba és a városba is vasárnap. És erre gyakorlatilag a válasz a következő. Egy része tényleg ilyen tékozló fiú, ilyen fiatalabbik fiú. Hazatalál. A másik része az idősebbik testvérek elől menekülő fiatalabbik fiú, aki vallásos volt, csak aztán elüldözték ezek a viszonyulások a közösségből, a közegéből, és próbál gyógyulni. Gyógyuló félben lévő, és a harmadik része az, aki, egy harmad része az, aki tényleg gyakorló keresztény, idősebbik testvér. Jézus azonban ezt a gondolatot cáfolja, vagyis azt a képet, hogy a fiatalabbik, az idősebbik testvérnek a mentalitása a keresztény egyház. És azt mondja ebben a példázatban világosan, hogy az evangélium az egészen más, mint a vallás. Megkérdezi tőled, hogy el tudod-e fogadni annak a lehetőségét, hogy az evangélium, az igazi kereszténység az egészen más, mint a vallás. És ha már csoportokról beszélünk, egyet semmiképpen sem szabad kihagyni, egy nagy csoportot, mert amikor különbséget teszünk fiatalabb és idősebbik testvér között, az evangéliumban valóban hívő keresztényt is meg kell látnunk. Van sok valóban, evangéliumban valóban hívő keresztény ember, akit mindig kerülget az idősebbik testvér lelkülete. Ha most ebbe az Isten tiszteletbe, erre a gyülekezetre úgy jöttél, mint fiatalabbik fiú, akkor annak a veszélye áll fönt, hogy te visszacsúszol a fiatalabbik fiú életvitelébe, mentalitásába. Magyarul nyilván vannak eltévedt, messze jutott emberek, akik megtértek, észrevették életvitelükben, hogy baj van, és visszajönnek az Isten közösségébe, gyülekezetre találnak. Nekik az a veszély, hogy oda csúsznak vissza a függőségbe, az erkölcstelen életvitelbe. Vannak hívő, Krisztust igazán megismert idősebbik fiúk is. Ha ilyen vagy, akkor viszont azzal a veszéllyel kell küzdjél folyamatosan, hogy vissza ne csúsz ebbe a mentalitásba. A régi, lélektelen vagy lelkileg halott állapotba. Ha mélyen meg nem ragadod az evangélium lényegét, akkor szorongás, harag, örömtelenség és bizonytalanság lesz az életed jellemzője. Valahol belül ezeket fogjuk hordozni, és úgy fogjuk érezni, hogy valami egészen másfajta vallásossághoz tartozónak érezzük magunkat. És ez a fajta vallásosság egy ilyen örömtelen rabszolgaság. Örömtelen rabszolgái az Istennek. Ön erről beszél Pál, mondjuk a Filippi levélben, amikor azt mondja, hogy örüljetek mindenkor az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Figyeljünk rá, és a változásunk az induljon el, és egyenletes legyen a valóságos Istenkép felé. Sokféle veszély van. Látjuk azt, hogy vannak olyanok, akik fiatalabbik fiú életet élnek. Dorbézolnak és jól élnek. És nem teszik tönkre az életüket. Fiatalabbik fiúként teljesen jól élnek. Úgy látjuk kívülről, hogy nincsen bajuk. És valóban így is van, lehet fiatalabbik fiúként eltávolult állapotban élni Istentől, és nagyon nagy krízis, baj nem történik. Látjuk a másik oldalt is. Igenis lehet idősebbik fiú mentalitásával élni vallásosan az egyházban, úgy, hogy nagyobb baj nem történik. Nagyobb krízis nem történik. És el lehet jutni így is és úgy is egy nagyon szép szertartáshoz az életünk végén. Adott esetben reformátushoz, vagy polgárihoz. Sokan vannak, akik ezekre a veszélyekre nem figyelnek oda. Egy nagyon érdekes dilemma elé állítja, és most ide érkeztünk, Jézus ezzel a hallgatóságot. Jézus élénk színnel vázolja föl azt, hogy milyen az idősebbik fiú, élénk színnel vázolja föl azt, hogy milyen a fiatalabbik fiú elveszettsége. Két nagy lelki, spirituális útkeresés az életben a boldogsághoz és a beteljesedéshez. Két út az Istenhez való, az Istenre való rátalálás az. Ennek a problematikáját járja körbe, de mind a kettőt alapvetően tévesnek mutatja be, a fiatalabbikat is, és az idősebbiket is, és azt akarja, hogy egy radikálisan, teljesen más utat válasszunk. Melyik ez a másik út? És hol keressük azt? Amikor erre próbálunk ebből a példázatból választ kapni, akkor azt veszük észre, hogy és erről már egy fél szót mondtam, Jézus ebben a példázatban szándékosan valakit kifelejt. Szándékosan kihagy valakit ebből a példázatból, ebből a történetből, hogy amikor mi magunkat keressük ebben a történetben, akkor megtalálhassuk azt, és végleg hazaérkezhessünk. Szemléljük fedetlen arccal, mint tükörben az Úr dicsőségét ebben a példázatban is, hogy arra a képre formálódjunk, amelyet szeretne Jézus, hogy megtaláljunk. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Ez is egyfajta parafrázis, egyfajta szinte berögződött, automatikus megszólítás. Hányszor szólítunk meg, Urunk, Atyánk, Istenünk, téged ilyen berögződött módon. Hányszor sivár a mi ima életünk? Hányszor van az, hogy csak azért tettük meg a reggeli és esti imánkat, mert rutinszerűen már szinte az életünk nélkülözhetetlen részévé váltak, de nincsen benne a veled való találkozás, az a szerelmes, szeretetteljes intimitás, amit az Isten önmagában kínál. Urunk, bocsásd meg nekünk. Kérlek, hogy ne haragudj meg ránk. Pontosabban szeretnénk, hogyha a mi haragunkat elvennéd tőlünk, amivel magunkra vagy másokra haragszunk. Urunk, szeretnénk rád találni belül, szeretnénk megfogni a kezed, és valahol nagyon közel kerülni hozzád. Néha csak mondjuk szlogenként, hogy te ismersz bennünket, de vajon elhisszük-e és megértjük-e, hogy ez valóban mit is jelent? És amikor eléd tárjuk kéréseinket, hogy áldj meg bennünket, hogy vezess bennünket, hogy vigasztalj bennünket, akkor úgy tesszük ezt, mint hogyha valaki olyannak mondanánk, aki tényleg képes is rá. És amikor feltárjuk fájdalmainkat, hogy mennyire fáj egy-egy bántás, vagy egy-egy betegség, mennyire meggyötör, vagy kínoz minket, akkor vajon tudjuk-e, hogy te tudod, és ismered ezeket? És vajon érezzük-e a minket valóban átölelni akaró kezedet? Érezzük-e a szívünkön a simogatást, a jóságodat, a kegyelmedet, a szeretetedet, ami feloldja bennünk azt a merev tartózkodást, amivel feléd fordulunk, vagy amivel az embertársaink felé fordulunk. Segíts nekünk, Urunk! Így kérünk orvosságot betegségünkre. Így kérünk vigasztalást a gyászunkra. Így kérünk valódi dicsőséget örömünkre, amikor örülünk egymásnak, családunknak. Kérünk, hogy minden helyzetben lévő mellé így állj, aki most nincs itt, és nem ebben a percben imádkozik velünk, de testvérünk, egyházunkért, népünkért, nemzetünkért könyörülj rajtunk. Amen. Magunk csendességében a rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek népe, ti pedig semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.